Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
€10 millió azonnali támogatás különít el a katolikus Karitász az e hét elején az országon végig söprő viharok miatt nehéz helyzetbe került családok számára. A segélyszervezet közölte, helyi és országos munkatársaik a vihar sújtott a településeken, különösen az Egri Főegyházmegye területén. A többi között Tiszakeszin és Tiszatarjánban végzik jelenleg is a kárfelméréseket. A két településen 15 otthon helyreállításánál már segítenek, de mindeközben újabb igények is érkeznek. Falszárító gépekkel és a sérültetők helyreállításával segít a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei penészleken, ahol a vihar 100 lakó épületet rongált meg, tájékoztatott a Szeretett Szolgálat. Az ítéletidő károkat okozott a település iskolájában, óvodájában és az orvosi rendelőben is. A viharkárokkal összefüggésben mintegy 500 káreset helyszínén lehet még szükség tűzoltói beavatkozása, tájékoztatta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság délután az MT-t. A károk felszámolása közben 7 hivatásos tűzoltó sérült meg, közleményük szerint délig az ország területéről 11.665 bejelentés érkezett. A hét elején rendkívüli erejű vihar csapott le Magyarországra. Az első 3 nap a Mabiztag biztosítókhoz érkezett kárbejelentések alapján 45.734 lakásban 7.526 millió forint kár keletkezett, közölt a Magyar Biztosítók Szövetsége az MT-vel. A lakásokban a vihar átlagosan 165.000 forintnyi kárt okozhatott. A vállalatok, intézmények, önkormányzatok 1700 káreseményt jelentettek be 1.941 millió forint értékben. 400 000 ember maradt áram nélkül, ismertette Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. Felhívva a figyelmet arról, hogy tömeges baleset nélkül megúszta az ország a hét elején tomboló viharokat, ami annak is köszönhető, hogy világszínvonalú embereink vannak, akik világszínvonalú munkára képesek, fogalmazott a miniszterelnök. A fiatal családosoknak szeretne a kormány lehetőséget biztosítani a 3%-os lakástámogatási hitellel, ismertette a kormányfő. Szerinte az egyik legfontosabb, hogy ezek a családok tudjanak valahol lakni, ez a támogatás a demográfiai mutatókon is képes lehet javítani. A 40 év alattiak majdnem fele nem saját lakásban él, a fiatalok nem tudnak lakáshoz jutni, vázolta fel a problémát. Úgy látja, a 10%-os önerő megugorható, majd hozzátette azt is, az állami alkalmazottaknak további segítségnyújtását tervezik. A kárpátaljai magyar férfi halála nemzeti ügy, jelentette ki Orbán Viktor. Az ukrán katonai hatóságok által halálra kínzott magyar férfiről szólva kifejtette, egy magyar-ukrán kettős állampolgárról beszélünk, ennél fogva a magyar alkotmány védelme alatt is áll, a magyar közösségnek kötelessége megvédeni az állampolgárait. Az egész ügy gyökere a háborúban keresendő, hívta fel a figyelmet, hozzátéve, hogy ahol kényszersorozás közben agyonvernek egy embert, az az ország nem lehet tagja az Európai Uniónak. A világ legélesebb versenye jelenleg az autóiparban zajlik, mondta az Audi Győri gyárában még csütörtökön a miniszterelnök. Orbán Viktor az új Q3-as modell sorozat gyártásának elindulása alkalmából beszélt. Úgy fogalmazott, az európai, így a német autógyártás is csak akkor maradhat versenyben, ha felszabadul a bürokrácia elnyomása alól. Már csak nem minden jogosult gazdálkodó megkapta a terület és állatalapú támogatásokat, tudatta a szakállamtitkár. Június végéig csak nem 157.000 gazdálkodó részére, mint egy 767 milliárd 600 millió forintot fizetett ki a Magyar Államkincstár, ez az előző évhez képest 11 milliárddal magasabb összeg. A 2024. évi egységes kérelem keretében igényelt terület és állatalapú támogatások döntő többsége az előző években tapasztaltnál gyorsabban érkezett meg, közölte Viski József. Több mint 38 milliárd forint kamatmentes hitel áll rendelkezésre a vidéki vállalkozások energiahatékonysági fejlesztéseire a Jedlikányos energetikai programban. A pályázati lehetőség ősz elején nyílik meg. Naponta meleg ebédet biztosít a hajléktalanoknak egy uniós forrásnak köszönhetően a kormány 2028-ig, jelentette be a gondoskodás politikáért felelős államtitkár. Ennek érdekében a hajléktalan ellátó szervezetek plusz forrást kapnak, a programhoz 43 szervezet csatlakozott, tudatta Fülöp Attila. Az amerikai elnök 50%-os vámot vett neki a Brazíliában gyártott termékekre. Donald Trump emellett újabb hat országot figyelmeztetett vámemelése. A Fülöp-szigetekre, Bruneire, Moldovára, Algériára, Irakra és Líbiára vonatkozó intézkedés augusztus 1-jén lépne életbe. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható majd a folytatásban is. Elszórtan előfordulhat zápor, zivatar, a szél pedig sokfelé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-13, napközben aztán 25-27 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig. Kedves hallgatóink! Most a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából. A 14. Leó pápa a mesterséges intelligenciáról. Megfelelő etikai szabályozással az embert kell a középpontba helyezni. Leó pápa válasza egy édesanyának. A béke személyes elkötelezettség, amely a szívben kezdődik. Leó pápa augusztusi és szeptemberi liturgikus programjai. Két hónapja választották meg Leó pápát.
Leó pápa a mesterséges intelligenciáról. Megfelelő etikai szabályozással az embert kell a középpontba helyezni. 14. Leó pápa államtitkára Pietro Parolin bíboros aláírásával üzenetet küldött a svájci mesterséges intelligencia csúcs találkozóra, amit július 7-e és 11-e között tartanak Genfben. Világos etikai rendre és a mesterséges intelligencia összehangolt kezelésére van szükség, helyi és globális szinten egyaránt, ami az emberi személy méltóságát és alapvető szabadságát tiszteletben tartja. Emberibb társas kapcsolatok, békés és igazságos társadalom, átfogó emberi fejlődés és az emberi család java. Ezeket a célkitűzéseket szolgálja a mesterséges intelligencia fejlődése. Parolin bíboros a pápa nevében szívélyes üdvözletét küldte a Nemzetközi Távközlési Egyesület által szervezett idei mesterséges intelligencia csúcs találkozóra, amelyet más ENSZ ügynökségek együttműködésével a svájci kormány lát vendégül július 7-e és 11-e között Genfben. A többnapos programokban gazdag találkozó célja, hogy olyan megoldásokat javasoljanak, amelyek beépítik a mesterséges intelligenciát a globális fejlődés kihívásaiba. Az esemény egybeesik a Nemzetközi Távközlési Egyesület fennállásának 160. évfordulójával. Az Egyesület az ENSZ mellett működő szakosított szervezet, melynek feladata a nemzetközi távközlési együttműködés elősegítése. Az Egyesület különböző bizottságai ajánlásokat adnak ki amelyek figyelembevételével dolgozzák ki az egyes országok kormányai a távközléssel kapcsolatos szabályokat. Parolin Bíboros gratulálta a Nemzetközi Távközlési Egyesület tagjainak munkájukért és állandó erőfeszítéseikért, amelyek révén a kommunikációs technológia vívmányait igyekeznek elvinni világszerte mindenkihez. Az emberi család összekötése, a távirat, a rádió, a telefon, a digitális és űrbéli kommunikáció révén kihívások elé állít minket, különösen az alacsony jövedelmű agrárvidékeken, ahol 2,6 milliárd ember még nem jut hozzá a kommunikációs technológiai eszközökhöz. Az emberiség válaszút elé érkezett. Egyfelől hatalmas potenciált mutat a mesterséges intelligencia által létrehozott és irányított digitális forradalom. Ennek a hatása óriási, és olyan területeket alakít át, mint a nevelés, a munka, a művészet, az egészségügyi ellátás, az ügyintézés, a katonai közeg és a kommunikáció. Ebben a korszakváltásban felelősségre és mérlegelésre van szükség ahhoz, hogy biztosítsuk, a mesterséges intelligencia fejlődése és használata a közjóra irányuljon, a párbeszéd hídjait építse, a testvériséget segítse elő, és az emberiség egészének érdekeit szolgálja. Mialatt a mesterséges intelligencia képes önállóan alkalmazkodni sok helyzethez, algoritmusok alapján hozva pusztán technikai döntéseket, alapvető, hogy figyelembe vegyük ezek antropológiai és etikai vonzatait, a kockán forgó értékeket, a kötelezettségeket és a megfelelő normatív kereteket, amelyekkel támogatni lehet ezeket az értékeket. Bár a mesterséges intelligencia képes szimulálni az emberi gondolkodás aspektusait, és hihetetlen gyorsan és hatékonyan végrehajt speciális feladatokat, nem képes erkölcsi megkülönböztetésre és valódi kapcsolatépítésre. Ezért a technológiai haladás fejlődése lépést kell, hogy tartson az emberi és szociális értékek tiszteletével, a növekvő emberi felelősséggel és azzal a képességgel, hogy nyugodt lelkiismerettel ítéljen, figyelmeztet üzenetében a pápa. Nem véletlen, hogy ez a komoly innovációs korszak sokakat elgondolkodtat az emberi lét jelentéséről, valamint az emberiség szerepéről. Jól lehet, a felelősség a mesterséges intelligencia rendszereinek etikus használatára vonatkozóan azoktól indul, akik fejlesztik, kezelik és felülvizsgálják a rendszereket. Ebben a felelősségben a felhasználóknak is osztozniuk kell. A mesterséges intelligencia ezért megfelelő etikai kezelést és az emberi személyre összpontosító normatív kereteket kíván, amelyek túlmutatnak a puszta hasznosság és hatékonyság szempontjain. Lényegében nem szabad soha szem elől tévesztenünk a közös célt, ami a rend nyugalmának építése, ahogy Szent Ágoston fogalmaz, tranquillitas ordinis. Emberibb társas kapcsolati rendet kell elősegíteni, békés és igazságos társadalmakat, melyek az átfogó emberi fejlődést és az emberi család javát szolgálják. Parolin Bíboros 14. Leópápa nevében arra buzdítja a mesterséges intelligencia csúcs találkozó résztvevőit, hogy törekedjenek annak etikai tisztaságára, helyi és globális szinten koordinált kezelésére, amelynek alapja az emberi személy vele született méltósága és alapvető szabadsága. A Szent Atya imáiról biztosítja a közjó érdekében végzett munkájukat. Június 20-án Leó pápa üzenetet küldött a vatikáni apostoli palotában lezárult második éves konferenciára, amelyet a mesterséges intelligencia, az etika és a vállalati kormányzás témaköréről tartottak. Ebben arra buzdított, hogy tartsák meg az emberi nyitottságot az igazságra és a szépségre, mert ezek a tulajdonságok teszik lehetővé, hogy befogadjuk és feldolgozzuk a valóságot. A valódi bölcsesség nem az elérhető adatokban áll, hanem abban, hogy fölismerjük az élet valódi jelentését. Ezt az intellektust egyetlen gép sem képes utánozni. Ez olyan ajándék, amelyet az új technológiák segítségével érvényre kell juttatni. Az eszköz álljon az ember szolgálatában, ahogy arra Ferenc pápa is emlékeztetett. Nyisson olyan távlatokat, amelyek a tudományban és az orvoslásban jótékony felfedezésekhez vezetnek, és segítse elő a valódi egyenlőséget. Fontos azonban, hogy ne önző módon használják ezeket, ami konfliktusokat és agressziót szül. A mesterséges intelligenciáról tartott kétnapos konferencia június 19-én a Vállalkozások és Olasz Termékek Minisztériumának székhelyén zajlott, majd másnap az apostoli palota királyi termében zárult. Leó pápa megállapította, hogy a vatikáni helyszín választása világosan jelzi, hogy az egyház tevékenyen részt akar venni a mesterséges intelligenciáról szóló tanácskozásban, mely közvetlenül érinti az emberi család jelenét és jövőjét. Sürgősen el kell komolyan gondolkodnunk, és folyamatosan ébren tartani a vitát a technológiai fejlődés etikai dimenziójáról, anélkül, hogy elfeledkeznénk a felelős kormányzás fontosságáról.
Leó pápa, a béke személyes elkötelezettség, amely a szívben kezdődik. Szükséges, hogy mindannyian a megtérés mindennapi útjára lépjünk, a népek békés egymás mellett éléséhez, írja a 14. Leó a Piazza San Pietro magazin hasábjain, egy anya kérdéseire válaszolva, aki a mai világ nyugtalanító valóságáról elmélkedik. A pápa párbeszédet sürget a találkozás kultúrájáért, és arra hív, hogy az imát és a bátor gesztusokat a kis lépések fáradtságos türelmével ötvözzük. Mi fog történni, ha mindenhol elterjed a háború? Ezt a kérdést tette fel Zaira, egy 3 gyermekes fiatal anya Beneventóból, 14. Leónak. A békéhez való jogról elmélkedik a Piazza San Pietro, a vatikáni bazilika által kiadott magazin júliusi számában, amelyet ebben a hónapban az ifjúság jubileumának szenteltek. A tiéd egy olyan kiáltás, amely eléri Isten szívét, válaszolja a pápa, a párbeszéd az olvasókkal rovatban. Mindenkit, hívőt és nem hívőt egyaránt, a szívből jövő megtérés útjára hív. A pápa szerint a béke nem csupán vágy, hanem személyes, mindennapi elkötelezettség, amely belülről fakad, és konkrét gesztusok táplálják. A szívben és a szívből épül fel. Minden szinten sürgetni kell a párbeszédet, hogy előmozdítsuk a találkozás igazi kultúráját, a konfliktus helyett és a hatalom korlátozását, ahogyan szeretett elődöm Ferenc pápa mindig is hangsúlyozta, szól Leó pápa felhívása. Arra ösztönöz, hogy tudjuk ötvözni az imát a szükséges bátor gesztusokkal és a kislépések fáradtságos türelmével. A háború nem fog győzedelmeskedni, és a gyermekeknek joguk van a valódi, igazságos és tartós békéhez, zárja válaszát a pápa a vatikáni magazin hasábjain.
Leó pápa augusztusi és szeptemberi liturgikus programjai. A pápai liturgikus szertartások hivatala közzétette a Szentatya programját a következő 2 hónapra. Ezek között szerepel Mária mennybevétele ünnepén a Szent Mise, amit Castel Gandolfóban a villanovai Szent Tamás plébánián mutat be, majd szeptemberben Carlo Acutis és Giorgio Frassati szentélyavatása, illetve az új vértanúkról való ökumenikus megemlékezés a falakon kívüli Szent Pál bazilikában. Az első liturgikus program augusztusban 3-án vasárnap reggel 9 órakor lesz, amikor 14. Leó pápa Szent Misét mutat be a fiatalok jubileum alkalmából. Az eseményre több ezer fiút és lányt várnak a világ minden tájáról, a Róma peremén található Tor Vergata városrészbe, ahol 2000-ben II. János Pál pápa mutatta be az ünnepélyes Szent Misét a Szent Évben. Augusztus 15-én, Szűz Mária mennybevétele ünnepén, Leó pápa délelőtt 10 órakor Castel Gandolfóban a villanovai Szent Tamás pápai plébánián celebrál Szent Misét. Szeptember 7-én, vasárnap délelőtt 10 órakor 14. Leó pápa Szent Misét mutat be a Szent Péter téren, amelynek keretében szentté avatja boldog Pier Giorgio Frassatit és Carlo Acutist. A dátumot a pápa jelentette be az általa megtartott első rendes nyilvános konzisztóriumon június 13-án. Egy héttel később, szeptember 14-én délután 5 órakor Leó pápa jelen lesz a római falakon kívüli Szent Pál bazilikában, ahol ökumenikus megemlékezést tartanak az új vértanúk és hitvallók tiszteletére. A hónap utolsó programja szeptember 28-án, vasárnap délelőtt 10 órakor lesz a Szent Péter téren, ahol a pápa a katekéták jubileumi találkozóján mutat be szentmisét.
Két hónapja választották meg Leó pápát. Két hónap telt el Robert Francis Prevost Péter székébe történt megválasztása óta, és már számos kép vált az újonnan megkezdett pápaság szimbólumává. Ezek között szerepel az a, bár kevésbé ismert fotó, amelyiken az új pápa lehajol, hogy egy kislány mellé üljön, aki meg akarja ajándékozni egy rajzával. Egy egyszerű gesztus, mégis erőteljes üzenetet hordoz. Egy jobb világ felépítéséhez a gyermekek szintjére kell helyezkednünk. 14. Leó pápaságának első két hónapja számos és gazdag jelentéssel bíró képpel ajándékozott meg minket. Némelyik sokáig megmarad a kollektív emlékezetben, például a könnyei, amelyeket a Szent Péter Bazilika központi lodzsáján igyekezett visszatartani, amikor május 8-án este a Szent Péter téren ünneplő tömegre tekintett a megválasztása utáni első Urbi et Orbi beszédekor. De van egy sokkal kevésbé ismert kép is, amely természetes módon hordoz magában egy üzenetet és jövőképet. Ez az, amelyiken Leó pápa egy kislány mellett ül a vatikáni nyári táborban, aki egy rajzot mutat neki. Mindkettőjük mosolya feltűnő. A pápa egyértelműen a fotós lencséje felé néz. A kislányt magával ragadja ez a pillanat, és nem a fotósra néz, hanem mosolygós tekintetét 14. Leó felé fordítja. Miért olyan fontos ez a kép? Mert ezzel az egyszerű lealacsonyodással a pápa egy olyan irányt mutatott nekünk, amelyet mindenkinek követnie kell, különösen azoknak, akik ma a világ sorsát tartják a kezükben. A gyermekek szintjére helyezkedni, a világot az ő szemszögükön keresztül látni. Mennyire megváltozna az emberiség sorsa, ha mindannyiunknak lenne bátorsága lealacsonyodni, ahogyan Jézus tette, amikor megdorgálva a tanítványokat, akik távol akarták tartani a bosszantó gyerekeket tőle, kimondta azt a halhatatlan mondatot: engedjétek hozzám jönni a gyermekeket. Ma mennyire engedjük meg, hogy a gyerekek hozzánk jöjjenek, és mindenek előtt mennyire indulunk mi elfeléjük. Azok felé, a gyerekek felé, akiket a háború sújt, akiket mások önzése éheztet, akiket ezernyi erőszakos formában bántalmaznak. A logika, még inkább mint az érzelem, azt diktálná, hogy a felnőttek védjék a kicsiket. Ehelyett éppen az ellenkezője történik. A felnőttek által elhatározott háborúkban éppen ők szenvednek először, a kicsinyek. Mit látnánk, ha lealacsonyodnánk Gáza, Harkív, Goma és a fegyveres konfliktusok sújtotta sok-sok helyszín gyermekeinek szintjére? Talán, ha megtennénk, valami megváltozna. Ha az igazi békére akarunk tanítani ebben a világban, és ha valóban háborút akarunk vívni a háború ellen, akkor a gyerekekkel kell kezdenünk, mondta Gandhi. Képzeljük el egy pillanatra, ha a nagyhatalmak nemzetiségeinek gyermekei ülnének az ENSZ biztonsági tanácsában. Ki tudja, hogyan változnának meg a nemzetközi kapcsolatok? Sajnos keserűen be kell ismernünk, hogy a háború valósága már életünk legkorábbi éveitől kezdve belénk van csepegtetve, mint a méreg. Bertolt Brecht drámaian és hatásosan magyarázza el ezt egy versben, amelyet a II. Világháború komor kitörések közelettével írt. A gyerekek háborúsdít játszanak, ritkán játsszák azt, hogy béke van, mert a felnőttek mindig is háborúztak. Ezért talán a történelem menete megváltoztatásának egyetlen módja valójában az, amely látszólag a legvalószínűtlenebb. Lealacsonyodni, kilépni felnőtt meggyőződéseinkből és érdekeinkből, és a szemünket, illetve még inkább a szívünket, a gyermekek alacsony szintjének tekintetébe helyezni. Leó pápa misszionáriusként és püspökként Peruban gyakran lealacsonyította magát, hogy egy szintre kerüljön a gyerekekkel. Számos kép mutatja ezt. Most, hogy Róma püspöke, a stílusa nem változott, ahogyan azt a vatikáni nyári táborban, a 6. Pál teremben készült pillanatkép is megerősítette. Váljunk kicsinyekké, hogy emberségünket nagyobbá tegyük. Egy olyan tanulság ez, amelyre ma nagy szükségünk van. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Hitvalló című műsorunkban a félelemről beszélget Lóci Tamás atya, a Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium diákjaival. Műsorunk a 2018. június 6-ai adásunk ismétlése.
Laudétur Jézus Krisztus!
In aeternum amen! Kedves rádióhallgatók! A Fráter György Katolikus Gimnázium diákjainak képviseletében Szokoly Bettina és Perési Levente a mai adásunknak a szerkesztőtársai. A hitvalló mai adásában egy alapvető emberi érzelmet, érzést, alapmagatartást veszünk górcső alá, és ez pedig a félelem. A félelem egyidős az emberrel, gyakorlatilag születésünktől, sőt nyugodtan mondhatjuk már születésünk előtti időből is, ha akarjuk, ha nem, érnek bennünket félelmetes dolgok, érzünk félelmet az életünkben, és hát azt is hallottuk már a hittamból, meg a templomból, meg a szentírásból, hogy létezik egy bizonyos fajta istenfélelem is. Szeretnénk ma a félelemnek a spektrumain egy kicsit átmenni, hogy mennyi minden tartozhat a félelem címszó alá, és hogy megértsük a legvégén, elkülönítve az evilági aggodalmaskodásokat az istenfélelemtől, hogy mit is érthet a szentírás ez alatt a fogalom alatt. Most még csak próbáljunk egy nagyon földi módon gondolkodni a hétköznapjainkban, milyen dolgoktól félnek, tartanak emberek a mindennapokban? Szedjük össze ebből egy pár dolgot.
Szerintem gyerekkortól kezdve vannak az embernek úgy állandósult félelmei, ez lehet kisebb dolgoktól, mondjuk sokan félnek a pókoktól, a magasságtól. Aztán, mikor az ember már iskolába kerül, akkor ugye jönnek a vizsgák, fokozatosan azoktól és nagyon sok diák tart, aztán aki vallásos neveltetésben részesül, ugye a vallás által kap egy más jellegű
felelősségérzetet,
ami egy pozitívabb oldala a félelemnek, aztán felnőtt korunkra pedig szerintem ezek átváltoznak bennünk, sok új dologtól félünk, például az ismeretlentől, egy munkahelyen az elvárásoktól, és mondjuk amit a gyerekkorunkban féltünk, azok már egyáltalán nincsenek benne az életünkben olyan szinten.
Szerintem például az egy szerintem saját meg más gyerekek példáján, és én kiskoromban mindig féltem a sötétbe, gyakran lámpánál alszanak el a gyerekek, mert ez egy ilyen nagy félelem, hogy valami előbújik az ágyunk alól, és persze később rájövünk, hogy ezeknek semmilyen alapja nincs, csak gyerekként félünk ezektől, mert még úgy érezzük, hogy nem tudjuk magunkat megvédeni. Esetleg a felnőtt korban egy-egy felettünk álló személytől is gyakran lehet félni. Ezt kiválthatja belőlünk a másik személy viselkedése, egyszerűen a kinézete kisugárzása, és ezek egy idő után előidézhetnek egyfajta szorongást vagy pánikot is, ami tehát a szervezetünkre is fizikailag is megterhelő és egészségtelen. Tehát állandó félelemben élni az pszichésen is megterheli az embert, és egy idő után ugye ez kihatással lesz a testére is.
Amiket mondhatok, talán még olyan dolggal egészíteném ki, hogy amikor már az ember kinövi ezeket a gyerekes félelmeket, vagy ezeknek nagy részét, akkor bejönnek ilyen újfajta félelmek, hogy megállok-e a lábamon az életben, keresek-e majd elég pénzt az, hogy eltartsam a családomat, félek, hogy az egészségemet elveszítem, ugye nagyon sok ember ettől aggódik, vagy bejönnek olyan új félelmek, hogy elfogadnak-e majd egy adott közösségben, vagy hogy elveszíthetem a szeretteimet. Ezek is egyfajta félelmek, amelyek az egész életünket így átövezik. Úgy jól összeszedtük címszavakban, hogy mennyi mindentől van okunk, és néha csak magunk által csinált ok, de van okunk félni. Ezeknek egy része például hasznosnak is mondható. Mondunk olyan félelmet, ami hasznára válik egy felnövekvő gyereknek, mondjuk az élete védelme szempontjából.
Én gyerekkoromban sokféle sportot kipróbáltam, és a lovaglás az, ami megmaradt úgy bennem, és ahhoz köntném leginkább azt, hogy az emberben kialakul egy biztonságérzet, vagy biztonságra való igény, hogy mondjuk nem csinál olyan veszélyes dolgokat, amiket egy idő után már fel tud fogni, hogy belehalhat, megsérülhet, nagy baja lehet belőle. Én ezt ezen keresztül tanultam meg, hogy mindig úgy viselkedjek, hogy nem szerettem volna leesni a lóról egyszer sem.
Igen, szerintem is gyerekkorban lehet ezzel a gyerekre nagy hatást gyakorolni, adott esetben esetleg nevelést, bár nem biztos, hogy a legjobb módszer, de mégis beválik, hogyha például egy betegségre, ilyen alapvető dolgokra mondják neki, hogy öltözön fel, ha hideg van, mert nagyobb baja is lehet, és ezekkel is meggátolják, és egy idő után rájön az ember, hogy jobb, hogyha ezeket megelőzi, főleg, hogyha véletlenül tényleg valamilyen betegséget el is kap.
Ezek azok a félelmek tehát, amelyek, hogy így mondjam, javunkra válnak, hiszen enélkül balesetek érnének bennünket, vagy nem állnánk meg a lábunkon. Aztán, ahogy mondtátok, vannak úgynevezett ilyen fölösleges félelmek, vagy aggodalmaskodások, amelyek, ahogy Levi, te is említetted, akár betegségeket is okozhatnak az ember életében. Na most az érdekes, hogy találunk a Bibliában is sok példát félelemre, és hát ennek a sok példának a legutolsóbb, talán a legkonkrétabb megnyilvánulása az Új Szövetségben, az a János apostol első leveléből származik, amely így hangzik, a szeretetben nincs félelem. A tökéletes szeretet kizárja a félelmet, mert a félelemnek köze van a büntetéshez. Aki tehát fél, abban nem tökéletes a szeretet. Ugye itt már azt látjuk, hogy gyakorlatilag a félelem nem kéne, hogy hozzátartozzon az életünkhöz, mert az valahol a büntetéssel van kapcsolatban. És hát mondtuk az adás elején, hogy mégis használjuk ezt a fogalmat, hogy Isten félem. Menjünk egy kicsit végig az üdvösség történeten, hogy mit jelentett először az ember és az Isten kapcsolatában a félelem. Milyennek képzelte el az Istent az ősi vallásoknak a követői, és miért volt ez tényleg akkor egy egész más jellegű félelem, mint amit ma értünk alatta?
Ez már ősi törzseknél, pogány vallásoknál is megjelent, ugye, hogy mind általában a természeti erőket, vagy a természeti erőknek tulajdonítottak egy-egy istenséget, mondjuk a szélnek, viharnak, és ugye, hogyha ezek lesújtottak, akkor úgy gondolták, hogy valami rosszat tettek. És ugye ez a keresztény vallásban is kialakult, hogyha valami nagy baj történt a választott néppel, akkor is így úgy gondolták, hogy az Isten megbünteti őket, és ez gyakran ugye félreértelmezték a Bibliában is, hogy félni kell az Istentől, középkorban is.
Tehát egy ilyen nagyon egyenes összefüggést láttak a evilági történések, hogy mi történik velünk, a között, hogy az Isten mit csinál. Tehát mindent úgy gondoltak, hogy az Isten csinál, és idéz elő az életünkbe egy szerencsétlenséget is, meg szerencsét is.
És akkor úgy gondolták, hogy ezt, tehát hogyha az Istent azt az ember felbőszíti, magára haragítja, akkor ki kell engesztelni, és ugye itt nagyon gyakoriak voltak ilyen engesztelő ajándékgyanánt az emberáldozatok is, amit tudjuk, hogy ez az Isten nem vár el ilyet, ezt látjuk Ábrahám történeténél is, amikor fel kellene áldozni a saját fiát, de az Isten ugye megakadályozza benne, hogy ne tegyen ilyet, tehát ez emberi élet ellen nem, tehát nem, Isten nem úgy akar nekünk megbocsátani, hogy az emberi életeket követel érte.
Igen, sok pogány vallásnál, például most eszembe jutnak ilyen filmek, például az asztékoknál láttuk azt, hogy nagyon sok vérontás árán akarják a haragvú Istennek a haragját vagy büntetését lelohasztani, elkerülni az emberek, és azért félnek az Istentől.
Meg a régi kultúrákban, ugye például Egyiptomban is, meg az asztékoknál, majáknál általában a királyt tekintették Isten küldöttjének, és nagyon a királynak is, meg az uralkodónak is nagyon sok fájdalmat, meg vérengzést kellett a saját testükön elviselni a nép miatt, mert ez volt a hitünknek az alapja.
Igen, az különben is érdekes, hogy az ember mindig valahol az Istent, meg a természet fölöttit épp az aktuális álomrendszerből képzeli, amiben él. Ez a középkor embere az jobban tudott azonosulni a hierarchikus istenképpel, mert amiben élt, az is hierarchia volt. Ugye ő is szolgált egy földes úrnak, meg hadvezérnek, bárónak, királynak, és akkor azt gondolt, hogy az Isten is egy ezek közül, aki mondjuk még a király fölött is van. Ugye a mai világ, amelyik inkább a demokratikus államrendszerre van elképzelve, ugye nem is nagyon tud mit kezdeni ugye az Istennel, hogy akkor hova tegye, hogy akkor ő most ki a mi életünkbe.
Mert megváltottalak, neveden szólítottalak, karjaimba zártalak, örökre enyém vagy. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, karjaim zártalak, örökre enyém vagy. Viruló réteken át, hűs forrás felé vezetlek, pásztorod vagyok, elveszni senkit nem vagyok, karom felé tárom, kiárad az élet. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, karjaimban szálltalak, örökre enyém vagy. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, karjaimban zártalak, örökre enyém vagy. Nem taszítalak el, amikor
azt megállapíthatjuk, hogy tehát az Isten félelem kifejezés az nagy változáson ment végig a történetben, vagy az elsőt nem is úgy mondanám, hogy Isten félelem, hanem félelem az Istentől. Ma meg már azt hirdetjük, és azt viszont már tényleg pozitívumként hirdetjük, hogy Isten félő ember legyen valaki. Ha nem lenne Isten félő, és tovább mennénk azon az úton, hogy jó, nincs haragvó Isten, nem vérengzik, nem kell lecsillapítani a haragját, akkor mi lenne, ha abszolút semmilyen felelősséget nem éreznénk Isten irányába? Milyen hatást váltanak ki ez az életünkbe? Javunkra válna ez?
Gyakorlatilag olyanok lennénk, mint a kis baktériumok, akiknek nem kell semmiért felelniük, és gyakorlatilag a gondolkozás sem tartozik a létfenntartásukhoz, mert ha nem lenne miért felelősséget vállalni, akkor a saját életünket sem tartanánk értékesnek.
Igen, ez tulajdonképpen ez a vakmerőség, hogy már nem látjuk azt, nem látjuk előre a következményt, és tulajdonképpen azt kellene látnunk, hogy nem az Isten fog megbüntetni. Tehát, hogyha én kilépek a vonat elé, azt nem az Isten büntetése. Azt magamnak idéztem előtt, az itt a büntetést, azt magamra vontam rá, és ide kéne egy olyan önismeret az Istennel kapcsolatban, és egy olyasfajta szeretet felé, hogy már nem akarom őt a bűnnel megbántani. Tehát ez már valahol szerintem túlmutat ezen a felelősség szón, és egy magasabb szintű kapcsolatot eredményez a két létező között.
Hú, nagyon-nagyon jó dolgokat mondtatok, és gyakorlatilag nagyon szépen kijött belőle, hogyha teljesen eldobnánk a félelmet, legalábbis mindenfajta félelmet, nem csak azt az ószövetségi vagy pogány félelmet, ami tényleg nem valós, akkor átesne az ember a ló túlsó oldalára, és öntörvényű lenne, vakmerő lenne, felelőtlen lenne. És az is nagyon szépen kijött a mondataitokból, hogy valahol a szeretet, meg a felelősségérzet és az Isten félelme egy nagyon szorosan összefüggő fogalmak. Ugye Levi mondta te, hogy már nem a büntetéstől való félelem miatt, hanem az Isten iránti szeretetből nem akarom őt megbántani, és ezért figyelek oda a szavaimra, a lépéseimre, döntéseimre. Az is nagyon tetszett, hogy önismeretre alapul, tehát arra alapul, hogy bizony már hányszor csalódtam magamban, tehát nem építhetek az életemben csak saját magamra. És ezért hívom meg az Istent segítségül, tehát van egy Isten félelem bennem, tudom, hogy nem vagyok elég saját magamnak. És nagyon tetszett a Bettinától, hogy ugye ez a baktériumos példa, ebből jól kijött az, hogy igenis mindenfajta félelmet elvennénk az ember életéből, akkor elvennénk az értelmét, meg a szabadságát, meg az akaratát, tehát mindazt, ami emberré teszi őt, akkor nem használnánk ezeket, és ha Isten így kezelne minket, akkor tényleg ilyen bábok lennénk. De mivel azt szeretné, és mi is azt szeretnénk, hogy használjuk az értelmünket, szabad akaratunkat, így azonban már mindenképpen belép az, hogy a tetteinkért, meg a mulasztásainkért is felelősek vagyunk. Egyébként így a beszámíthatóságnak is ez az alapja, hogy valami beszámítható legyen az életünkbe, hogy tudtunk-e, ugye tudatosan tettük-e, meg akarattal tettük-e, ezt már a bűnöknél beszéltük például. És így válhat erényé az Isten félelem, hogy én tudatosan és szándékosan kerülöm a bűnt, és választom a jót, és akkor már Isten félelemben élő ember vagyok. Ennek is vannak különböző szintjei a félelemnek, az Isten félelemnek, ugye nem rögtön alakul ki az Isten félelem valakiben. Néhány hívőnél talán élete végéig nem alakul ki ez az egészséges Isten félelem. Tehát nem használja szabadon az akaratát és az értelmét. Az ilyen ember egyfajta ilyen szolgai félelemben él. Ezt hogyan tudnánk leírni? Milyen ez a szolgai félelem?
Hát világi példával élve, én azt hoznám fel, hogyha mondjuk van egy házas pár, és abból valamelyik tagja, esetleg a férfi, egy erősebb jellemű ember, attól a nő tart. Hogyha ilyen személyiségű ez az ember, akkor tart tőle, kiszolgálja azért, hogy ne legyen probléma. És szerintem a világi példák közül ehhez hasonlít ez a szolgai félelem a legjobban, hogy nem azért tesz valamint, mert jó neki, meg magától, meg szeretetből csinálja, hanem csak azért, hogy ne származzon belőle problémája.
Igen, itt talán megint én is ezt a törzsi vallásosságot tudnám felhozni, amikor az isteneknek így felajánlották a terményeket, meg így mindent, amit kaptak, és ugye valahol ez később a katolikus vallásnál, vagy a keresztény vallásnál ez így jóval alakult, hogy felajánlottuk neki, de inkább köszönetképpen, és nem úgy, hogyha nem adjuk oda, akkor megbüntet minket, meg elveszi, hanem egyfajta ilyen hála volt, és ez szerintem megint ilyen hierarchikus beállítottság, hogy az egyik az nagyon fent áll, és nekünk őt így, mint ilyen rabszolga alatt való ki kell szolgálni, és ugye ez inkább ilyen középkori felfogás. Ott volt ez, hogy azt hirdették, hogy féljetek az Istentől, mert ha nem, akkor vakmerülek lesztek, elköveltitek a bűnt, és akkor megbüntet, és így tényleg, mint a rabszolgák így tartva a következményektől, így inkább behódoltak, és mutatták kifelé azt, hogy minden rendben van, meg ők hisznek a Istenben, de közben meg nem volt mögötte az a vallásos töltet, csak a felszínt látják.
Azt hiszem mindenki, aki nagyon szeret valakit, vagy hálával tartozik valaki iránt, az belülről érez késztetést arra, hogy ezt valamilyen módon kifejezze, és az ő esetében a félelem arról szólhat, hogy ki tudom-e majd jól fejezni ezt a dolgot? Tudok-e majd elég módon visszajelzést adni arra, hogy mennyit köszönhetek a másiknak? És ez egészen más, mint hogyha ugye hajtanának engem egy korbáccsal, hogy megcsináljak valamit. Erre én hajtom magamat belülről. Ez egy ilyen belső késztetés. És talán így lehetne elküldeni a külső félelmet az igazi Isten félelemtől. Az is eszembe jutott így az adás vége fele, hogyha akit nem féltek, az a személy nem is érdekel engem. Tehát ugye csak olyan embereket féltünk a környezetünkben, vagy olyanokért aggódunk, akik fontosak nekünk. Tehát ha még ez is igazság, hogyha nem lenne bennünk az Isten félelem, akkor az Isten sem érdekelne bennünket. Mint ahogy a szeretteinket is szeretjük biztonságban tudni, meg őrájuk odafigyelni, úgy az Istennel való kapcsolatunkban is ennek meg kell nyilvánulnia.
Olvastam erről egy pszichológiai kiadványt, hogy a családon belüli kapcsolatokkal és az Isten kapcsolattal foglalkozott. És egy pszichológus nő szerint akkor alakulhat ki egy gyerekben vagy egy emberben egészséges Isten felé fordulás, hogyha a család életében látja az összhangot, meg szeretet van. Mert az Isten kapcsolatunkat nagyon sokszor összekeverjük, ez nem tudatos nyilván, de nagyon sokszor a földi szeretett kapcsolatainkhoz hasonlítjuk, mondjuk egy anyai, egy apai, nagyszülői kapcsolathoz, és hogyha ezek rendben vannak, akkor mondjuk egy kisgyerekben nem alakul ki semmilyen félelem Istentől, fanatizmus Isten felé, meg semmilyen ilyesmi, hanem egy tényleg olyan kapcsolatot tud kialakítani vele, ami normális, és amiből később tud fejlődni, és ahogy egyre jobban megismerkedik a vallással, azt tudja kamatoztatni.
Gyakorlatilag, ha jól értettem, amit mondtál, akkor ez egyfajta ilyen motivációt kap, egy ilyen pozitív, harmonikus családi és emberi környezetből, és utána tényleg neki is ez olyan, mint egy cél az életben, hogy el akarok érni egy állást, egy egzisztenciát, és itt ugye ebben a összefüggésben az Istent, a vele való jó kapcsolatot akarom elérni, és egyszer majd az üdvösséget. Mert ez tényleg az kell, hogy így lássuk a Földön, szerintem is az ajándékait is, tehát ez is egy nagyon nehéz kérdés ma, tehát megint azt tudom felhozni, hogy ugye sokan mondjuk, hogy akik nyomorognak például Afrikában, vagy éheznek, azok lehet, hogy nem is boldogok, és lehet, hogy nem is hisznek Istenbe, holott lehet, hogy talán ők hisznek benne a legjobban, mi pedig itt megkapunk szinte minden ajándékot egy ilyen modern országba, és mi meg nem értékeljük eléggé, és úgy gondoljuk, hogy nem kapunk meg mindent az Istentől, és akkor nincs is, holott pont mindenki megkapja azt.
Milyen jó, hogy teljesen magunktól így az Isten félelem fogalmából átcsúsztunk lassan a hála fogalmába, meg a dolgok értékelésébe, és ez így van jól, mert ezek összefüggnek, és ezért éreztük szükségét, hogy erről is beszéljünk. Talán úgy tudnám így az adás végén összegezni, hogy az ember az Isten szeretetét megtapasztalva ahogy közeledik az Istenhez, a félelmeknek egy része eltűnik. Az a fölösleges félelem, az a büntetéstől való félelem, az a fajta félelem, ami aggodalmaskodásból adódik. De megjelenik egy másik fajta félelem, az Isten félelem, ami már a hálára épít, a dolgok értékelésére, a szeretetre épít, és arra, hogy összetartozunk, hogy szükségünk van egymásra. És ez talán nagyon jól kijött így a mai adásban, hogy ilyen értelemben az Isten félelem fontos és jó dolog a mindennapjainkban. Egy keresztvetéssel zárjuk adásunkat. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Laudator Jézus Krisztus.
In aeternum. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Lóci Tamás atya beszélgetett a Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium diákjaival. Műsorunk a 2018. június 6-ai adásunk ismétlése volt.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Napbúcsúztató.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Óránként híreket és időjárás jelentést mondunk, éjszaka pedig megismételjük a napközben elhangzott műsorainkat. Rövidesen kezdődik a közelkép, melyben a nyíregyházi Szent Atanász görögkatolikus hittudományi főiskola legutóbbi pódium beszélgetését adjuk közre. Vendégünk Földi Kovács Andrea, a Védett Társadalom Alapítvány vezetője. 0:35-kor a Líceumi Krónika szól. 1 és 2 óra között újra meghallgathatják a regionális híreket, a kora esti hírmondót és régiónk sporthíreit. 2:05-kor kezdődik a Zöld Hullám. Ebben a Klímapolitikai Intézet kerekasztal beszélgetésére látogatunk el. 2:30-kor az Erdőfohászában a klímavédelemről lesz szó, majd Bársony István Galambos kút című írása hangzik el. 3 órától a közéletben egy nomád táborról és a mezőkövesdi városnapról beszélgetünk. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, 14. Leó pápa gondolatával köszönjük meg megtisztelő figyelmüket. Kérjük az Urat, hogy érintse meg a népek vezetőinek szívét, és inspirálja elméjüket, hogy a fegyverek erőszakát a párbeszéd keresésével váltsák fel. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb holnap reggel 6 óra előtt jelentkezünk. Műsoraink készítésében munkatársaink voltak: Bercesi András, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Papildikó, Papp Péter, Somosvári Eszter Anna és Tikovics Ernő. A műsorvezetőt, Sinkovics Andreát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét kívánjuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mikor egyszer Jézus egyedül imádkozott, és csak tanítványai voltak vele, megkérdezte őket: kinek tartanak engem az emberek? Azok így válaszoltak: van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, van, aki azt tartja, hogy a régi proféták közül támad föl valaki. Ő tovább kérdezte: hát ti, kinek tartatok engem? Olvasom a Lukács evangéliumban. A kor igényét Isten akarataként kell felfogni. Aki ínséges időkbe született bele, az az ínségből hallja ki Isten hívását, tégy meg mindent, ami tőled telik, hogy mérsékeld a szegénységet. Aki a szakadásnak idejébe született bele, etényből olvassa ki Isten akaratát, a magad részéről az ellentétek kibékítésén munkálkodj. Aki olyan korba született bele, amelyben sebek tátonganak, amikor a vagy-vagy érdességén egyre távolodnak egymástól a kortársak, vagy az igazságot és békességet keresik őszinte nyílt lélekkel, vagy pedig békétlenül kétségbe esnek az igazság miatt, aki tehát ilyenkor született, azaz Isten akarta tényből, hogy ehhez a korhoz tartozik, ismerje fel Isten akaratát. Amennyiben rajtad áll, a személyes lehetőségeket kimerítve, jelölj célt a keresőknek, válaszolja a kérdezőknek, adj tanácsot a kételkedőnek, bíztasd a kétségbeesőt, nyújts szamaritánus kezet a földön heverő testvérednek. Mindenki tehát saját korából lesse ki a neki szóló isteni hívást. Tanuljuk meg, hogy a béke gondolatait gondoljuk. Rá kell szorítanunk magunkat a békére. Meg lehet, csak ezen az úton lesz megint jog a földön. A béke házunkból, szívünkből nőjön ki. Ahol a házak a békesség tanyái, ott az országok is békét lelnek. Uram, sokan csupán szociális reformernek gondolnak téged, pedig te mérhetetlenül több vagy annál. De az biztosan igaz, hogy nem a te lelked lakik abban, aki nem akarja és a maga helyén nem építi a jobb és igazságosabb társadalmat.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítők útra, hogy juthassak a mennyek.